Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a mai újszövetségi ige szakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 14-től a 28. versig terjedő szakaszából. E hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg a cselekedetek könyve második részének 14. versétől, ahonnan így szólít meg minket Isten igéje. Ekkor előállt Péter a 11-gyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, az sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, jó nekünk itt lennünk. Hálát adunk azért, hogy elkészítetted számunkra a mai délelőttöt, annak az alkalmát, hogy újra eléd álljunk, neked hálát adjunk, és általad tanítottak legyünk. Várjuk a tanítást, nem emberit, hanem felülről valót. Várjuk az igét, nem emberi bölcselkedést, hanem tőled jövő üzenetet. Olyan szót, Urunk, amely épít és újjáteremt. Most is, amikor jöttünk hozzád, meg kell említsük. Az elmúlt hétnek bűnét, terhét szeretnénk letenni. Te tudod, hogy mi minden történt, akár egy hét alatt is, a legutóbbi úrvacsora óta is, mennyiszer a mi indulataink, kívánságaink győztek és győznek felettünk. Ha nem volnál irgalmas Isten, mi esélytelenek lennénk. Ha nem volnál kegyelmes Urunk, akkor mi hiába jönnénk. De köszönjük, hogy itt lehetünk, fiatalok és idősebbek, hogy együtt figyeljünk rád, hogy újra megbizonyosodjunk abban, a te kegyelmességed és irgalmasságod valóságos. És aki segítségül hívja a te nevedet, az megtartatik, az üdvözül. Kérünk, édesatyánk, áldott szent lelkedet árasz ki reánk. Arra van szükségünk, hogy ő érintsen meg minket. Add a te élő igédet, amely útba igazít, amely nevel és tanácsol, amely int, fedd, de buzdít is, kinek mire van szüksége, azt adod, és kérjük is, hogy azt add. Hadd halljunk téged, Hadd történjen meg a csoda, hogy az egyszerű emberi szavak ígévé, üzenetté lesznek kegyelmedből. Így köszönjük, hogy itt lehetünk, áldunk ezért az alkalomért, és kérjük, ma sem ne bűneink szerint cselekedj velünk, hanem irgalmasságod szerint. És ragyogtasd fel a te győzelmedet, utasd meg a te szeretetedet. Hadd lássuk azt, ahogy te látsz minket, és hogy te látod a jövőt, hogy te látod egyéni, családi, gyülekezeti, nemzeti életünket, jövendőnket. Segíts nekünk, Urunk, a te áldott szent lelkedet, áraszd ki mi reánk. Az Úr Jézus nevében kérünk, áldásoddal légy itt, és adj találkozást önmagaddal. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található az olvasott bibliai szakaszban az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 17., valamint 23. és 24. versében. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Egy prédikáció, 3000 megtérő. Péter apostol pünkösdi beszéde az ő első prédikációja, és mindjárt a következmény az, ahogy olvassuk később a Cselekedetek könyvében, hogy 3000 ember Jézus Krisztust behívja az életébe, urának és messiásának vallja meg, bűnbánatot tart, és mindennek a jeleként, felnőttként ott akkor megkeresztelkedik. Mondhatnánk, hogy egy csodálatos, követésre méltó jelenség és jelenet, szinte azt mondhatnánk, irigylésre méltó. Persze könnyen mondhatjuk azt is, hogy így, ilyesmi nem ismétlődhet meg. Vajon ez az igazság? Mert a mai igénk és a mai üzenet úgy szólított meg engem is, hogy vizsgáljuk meg, milyen látásunk van egyáltalán a jövőnkre nézve. Hogyan látjuk a családunk, a gyülekezetünk és a nemzetünk jövőjét egyben? Mi az, amit várunk reménységgel, és mi az, ami fölött esetleg csak reménytelenül legyintünk, mondván, hogy ez úgysem fog bekövetkezni. Milyen látásunk van, testvéreim, ezekről a körökről? A személyes körről, a gyülekezeti egyháziról, illetve a hazáról, a nemzetről. Nem közömbös kérdés ez, mert a figyeltétek itt is elhangzik, hogy azért aki bizonyos feltételt megtesz, most ezt nem mondom ki direkt, az üdvözül. Annak örök élete van. De ebben az is benne van, hogy nem mindenkinek. Nincs mindenkinek. Pedig az a küldetésünk, hogy oda segítsünk el minél többeket. Ez a mi küldetésünk ebben a világban. Hogy elsegítsük arra az üdvözítő hitre, ami embertársainkat, családtagjainkat, nemzettársainkat, amely hit által valóban elnyerik az örök életet, és amely által már itt a Földön bátran néznek a jövőbe. Látásuk van. Pozitív, reményteljes, jó látásuk van a jövőre nézve. Óhatatlan most idézni egy-két adatot. Ígérem, hogy nem fogunk mindig ezzel foglalkozni, meg most sem foglalkozunk vele, csak úgy érdekességképpen mondom még egyszer a számokat. Egy prédikáció Péter részéről, 3000 megtérő, nálunk egy évtized, és 4600 eltűnő ember. Azért így érezzékeljük a kontrasztot, ugyanis 4600-zal kevesebben vallották magukat reformátusnak 2011-ben, mint 2001-ben, itt Székesfehérváron. Ez azért elég megrázó, legyünk őszinték, sokféleképpen fogunk erről még gondolkozni, meg elemezni. Most csak úgy a kontraszt kedvéért idézem föl, és azt szeretném ebből leszűrni mindjárt itt az elején, hogy van miért odafigyelnünk Péterék életére. Van miért kutatnunk a titkát annak, ami velük történt. Ahol újra mondom, egy prédikáció és 3000 megtérő, nálunk egy évtized és 4600, mondjuk így, hogy elforduló, hát nyilván ezekben az elhunytak is benne vannak, de az is kiderül, hogy nem pótlódik úgy a mi reformátusságunk, mint ahogy fogy. Vajon mik az okok? És ezek után mit lássunk? Akkor legyünk ború látók, és azt mondjuk, hogy ez van. Egyébként is vigasztalhatnánk itt magunkat, hogy a többiek sem jobbak, sorolhatnánk más egyházak adatait. De testvérek, itt nem számokról van szó, és ténylegesen nem arról, hogy most a népszámláskor hányan x-elték be a református rublikát, hanem arról van szó, betöltjük-e a küldetésünket itt a városban, üdvösségre segítünk-e embereket? Üdvösségre segítünk-e embereket? Nem a statisztikát akarjuk javítani, kozmetikázni, hanem azt szeretnénk, hogy lehetőleg senki, de senki el ne vesszen, aki a mi környezetünkben él, akire gondolhatunk, akiért imádkozhatunk, akiért felelősek vagyunk. Ez itt a nagy kérdés, hogy Péterékkel mi történt, milyen látásuk volt, hogyan jutottak erre a látásra, és hogy vajon a mi látásunk milyen a jövőnkről. Mi az, amiben reménykedünk, vagy esetleg már feladtunk dolgokat, és közönyös, közömbös szívvel eljövünk Isten tiszteletre, részt veszünk ilyen vagy olyan alkalmon, de nem ég a tűz a szívünkben, a lélekmentésnek a tüze, az a küldetés, amely áthatotta az apostolokat, amely valóban a Szent Lélek tüze volt, szó szerint, bár bizonyos értelemben persze képletesen. Péter apostoli többek között ebben a prédikációjában Joel prófétát idézi az Ószövetségből, amelyről mindjárt tudnunk kell, hogy mint több profécia is, kettős beteljesedése van legalább. Isten a proféciákban sokszor több mindent elmondott szinte egy lélegzetvétellel. Így a 19.-21. versekben olvasható különös jelenségek, amelyet így olvastunk, hogy csodákat teszek az égek fenn és jeleket a földön len, vér, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik, a hold vérré. Ez nyilvánvalóan azzal cseng egybe, amit az Úr Jézus a második visszaveteléről mondott el. Tehát ezek a proféciák akkor teljesednek be, amikor Jézus másodszor megjelenik hatalommal és dicsőséggel. Akkor lesznek ennek kozmikus jelei. De Péter nem véletlenül idézi azért a proféciát, mert azt mondja, hogy igen, itt az idők teljességében, akkor ott az első pünköstkor már beteljesedett a proféciának egy jelentős része, Isten szent lelke kiárat, megalkotta az egyházat, sok-sok kegyelmi ajándékot, karizmát osztott szét, méghozzá mindenféle embernek. Erőteljesen megjelenik a szent lélek munkája. És most ezek közül a munkák közül csak egyet hadd emeljek ki, amit Péter is itt részletez egy kicsit. Péter kiemeli, hogy aki Jézus Krisztusnak utat nyit az életében, aki őt úrként, megváltóként befogadja, hittel előtte leborul, neki bűneit átadja, az az ember ajándékul kapja az Úr lelkét, a Szent Lelket, és általa többek között és többek mellett álmai és látomásai lesznek. Álmai és látomásai lesznek. Méghozzá azt állítja az apostol, és már Joel próféta is, hogy mindenféle emberrel megtörténhet, és megtörténik ez. Nincs kivételezett társadalmi réteg, vagy egyházi csoport. Isten szent lelke nem csak azoknak ad látást, látomást és álmot, akik valamilyen tisztséget viselnek, mondjuk presbiterek, vagy lelkipásztorok, vagy egyházi vezetők, mindenkinek szól. Fiataloknak, időseknek, ifjaknak és véneknek egyaránt. mindenkinek kíván a lélek adni, mondjuk így most látást, és bizonyos értelemben álmot is. Hogy lásd Isten tervét. Hogy azt lásd, ami felé ő tereli az Isten országának eseményeit. Ami felé ő tereli és engedi formálódni ezt a különös, sok szempontból megromlott emberi történelmet. De vajon vannak-e ma a Szentlélektől származó álmaink, illetve látásaink? Sokan, tudom, én is így vagyok alapból vele, óvatosak vagyunk ezekkel a fogalmakkal. Nagyon sok visszaélés történt már a történelemben. Az ellenség, a fellázadt angyalfejedelem is tud manipulálni minket spirituális, lelki módon. Okkult, ördögi réfületekről tudunk, álmokról tudunk, víziókról tudunk, amikor bizonyos dolgokat látnak, álmodnak emberek, és amelyekhez semmi köze nincsen az Isten szent lelkének. Nem mind arany, ami fénylik. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy itt azért mi is az, ami a lélek általi látás, vagy akár álom. Viszont az óvatosságunk az nehogy passzívvá tegye minket, testvéreim. Nehogy félelem és hitetlenség legyen az, ami motivál, és ami minket visszatart, és azt mondjuk, hogy ó, tőlünk ez teljesen idegen terület, ez biztos az első pünköstkor még igaz volt, de ma már nem. Nem, az óvatosság nehogy megakadályozzon abban, hogy a Szentlélek általi látásunk legyen, hogy kérjük ezt a látást, hogy enélkül éljünk reménytelenül, csüggetten, tulajdonképpen passzív, keresztjén életet, olyat, amely nem törődik a környezetével, csak tudomásul veszi például a statisztikai adatokat. Mert nagy kérdés és nagy motiváló tényező, vagy visszafogó tényező, testvér, a te életedben is, az enyémben is, hogy mit remélsz? Mit remélsz? Milyen reményed van a családodra nézve, a gyülekezetünkre nézve, vagy akár a magyar kereszténységre nézve? Mit remélünk? Semmit. Keveset? Vagy mindent? Mindent azt, amit Isten megígért, amire Isten maga vállalt tulajdonképpen garanciát. Helye van az óvatosságnak, erre még kell, hogy kitérjek, mert aktuális, maga az ige, János apostol is figyelmeztet, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Helye van az óvatosságnak, de helye volna, és helye van a látásnak is, a látásoknak is, amelyet Isten lelke ad nekünk. Az óvatosság miatt utaljak arra, hogy terjed Európában, Magyarországon is, magyar református értelmiségi körökben is az úgynevezett meditáció, ennek a propagandája, bevezetése. Vigyázzunk, itt most nem arról van szó, hogy ha valaki az ige fölött elcsendesedik és gondolkozik, meditál. A csendességnek helye van. Olvasd az igét. Gondolkodj fölötte. Ilyen értelemben meditálj az Isten igéje fölött. De igazán, amit meditációnak nevezünk, és nem meditációnak nevez a szakirodalom, az valami más. Röviden, a meditáció során vallási háttértől egyébként függetlenül, a racionális gondolkozás félretétele, elnyomása, sőt kikapcsolása történik. Miközben a meditáló a lelket titokzatos, ismeretlen, misztikus rétegeibe ér el, hogy felvegye a kapcsolatot a mélyebb énjével, tanítják a meditáció hívei. A meditáció tehát befelé irányul, így az ember, és ez fontos, nem Istent keresi és találja meg, mert ő, Isten, az emberen kívüli személy, testvérek. Rajtunk kívül álló valóságos személy, ami Urunk. Őt nem lehet magamban megkeresni és fölfedezni. A meditáló tehát, ha oda mélyre néz és keres valamit, valami mást fog találni, tehát nem Isten találja meg, hanem megtanulja a gondolkodás akadályait legyűrni, annak érdekében, és ezt így mondják, hogy az Istenit felfedezzék önmagukban, felfedezze önmagában. Az Istenit. De akkor ez mi? Ez, testvérem, egy keleti módszer, keleti vallások nagyon-nagyon régóta ajánlott módszere, amelynek sokszor be nem vallott célja, különösen nem itt Európában, itt erről nem szoktak beszélni, és mégis a célja, hogy az ember maga is megistenüljön. Felfedezze önmagában a jót, az Istenit, és ilyen értelemben, bizonyos értelemben megistenüljön. Bibliaolvasó emberekhez szólok, remélem érzitek és tudjátok, testvéreim, hogy ez a látásmód és ez a gyakorlat súlyos ellentétben áll a kijelentéssel, Isten üzenetével. Mert ha a meditáció révén föl lehet fedezni magamban valami Istenit, vagy a jót, akkor nincs szükség a megváltásra. Nincs szükség. Akkor csak meg kell keresni magamban a jót. Nincs szükség a keresztre. Értelmetlen Jézus Krisztus kereszthalála. Teljesen értelmetlen. Ha mi ott belül, legbelül jók vagyunk, akkor fölöslegesen, értelmetlenül szenvedett és halt meg az Isten fia. Itt kell éreznünk és látnunk, hogy szöges ellentét van a keleti misztikából eredő meditáció, és mind a között, amit Isten igéje ránk bízott. Pál önmagáról is, pedig igazán elhívott, áldott szolgálja az Istennek, de a Róma 7-ben leírja, hogy nincs bennem jó. Isten maga mondja az özönvíz után, az 1 Mózes 8.21-ben, látom én az embert, tovább vittem a történelmet, de továbbra is látom, hogy az ember szívének szándéka gonosz az ő ifjúságától fogva. Mit találhatunk akkor az emberi szív legmélyén? Pál apostol szavaival élve az óembert, a régi természetet, az Istentől függetlenedett lázadót. Azt meg lehet találni. A lázadót. Ezért olyan tragédia, amikor akár keleti misztika, akár más módon a modern nevelés azt tanítja, hogy jaj, csak vigyázz a gyermekkel, jaj, csak meg ne bántsd az ő személyiségét, engedd kibontakozni azt, aki ő valójában. Mondok egy konkrét példát, lelkipásztor testvére mesélte a napokban, hogy német vendégei voltak, német magukat keresztjének valló emberek, és hát éppen az ő saját két kislánya csúnyán összeverekedett, és hát egyértelmű volt, hogy ki kezdte, és ő fogta magát, és egy nagyot a fenekére csapott. Hát a németek, mai szóval éve, ki voltak halva. Mit csinál? Hát megütötte azt a kislányt. Hát ember. Hát borzasztó. És erre azt mondta ez a lelkész testvérem, barátom, hogy a Bibliában azt olvasom, hogy gyűlöli a gyermekét, aki megvonja tőle a fenyítést. Hát én nem szeretném gyűlölni a gyermekemet. Erre a németek valami ilyet mondtak, hogy hát nem tudunk mindent komolyan venni, ami a Bibliában van, illetve nem így mondták, nem tudunk mindent megtartani, ami a Bibliában van. Aztán nem tudom, hogy folyt tovább a szó, de én magamba folytattam, hogy ha ott lettem volna, vagy ilyen helyzetben vagyok, elmondom, hogy emberek, hát amit Isten mond, azt a leges legjavunkra mondja. Hát ő tudja, hogy mire van szükség a mi jellemfejlődésünknek. Hát pontosan ő ért hozzánk a legjobban. Ő nagyon jól látja, hogy mi van a szívünkben, meg a gyerekeink szívében. Hát amit tanácsol, abszolút a javunkra teszi. De hát a ma embere, meg mondom, bizonyos misztikus körök azt mondják, nem, a jót kell fölfedezni magunkban, kibontakoztatni, szabadjára engedni, és akkor majd megváltozik a világ, az ember békességes lesz, megtalálja magában a harmóniát. Isten igéje pedig azt mondja, hogy ha ilyen értelemben van látásod, ha ilyen értelemben meditálsz, a saját nyomorult szíved valósága fog előjönni, azzal fog szembesülni, aki vagy, aki lettél, Isten nélkül, istentelenül berendezett életeddel. Tehát összefoglalva ezt a részt, nyilván nem véletlen az óvatosság, amikor azt mondjuk, hogy igen, vegyük komolyan az igét, vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy azok az Istentől vannak-e, vizsgáljuk meg a módokat, a metódusokat, vajon segítségére vannak-e az embernek, a jelen fejlődésének, vagy nem. Ilyen értelemben óvatosak legyünk a látásokkal, látomásokkal is, de testvéreim, mégis itt van előttünk, hogy van a Szentlélek általi látás is. A Szentlélek általi látás. Méghozzá családról, egyházról, nemzetről egyaránt. Mi jellemzi, ezt nézzük most át néhány pontban, mi jellemzi a Szentlélek általi látást? Először is előítéletmentes. A Szentlélek adatik kicsinek és nagynak, ifjúnak és vénnek, szabadnak és szolgának. A Szentlélek általi látásban azt látom, hogy nincsenek esélytelenek, nincsenek körülöttem olyan bűnösök, akiknek ne volna esélyük az Úr Jézus Krisztusban újjászületni. Egyik közösségben sincsenek esélytelen bűnösök, sem a családomban, sem az egyházamban, sem a társadalmunkban. Nincs esélytelen bűnös. Ez már a Szentlélek általi látásban látható. Mint ahogy az is, hogy megérdemlők sincsenek, akik meg megérdemlik az Isten szeretetét és kegyelmét. Ilyenek sincsenek sem a családomban, sem az egyházamban, sem a magyar nemzetben. Megérdemlők sincsenek. De nincsenek alkalmatlanok sem, akik úgymond nem teljesítettek eleget, vagy nem tudnak teljesíteni eleget. Hallja meg mindenki ebben a teljesítményorientált rohanó világban. A Szentlélek által, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy nincsenek alkalmatlanok, akik ne kellenének az Istennek, mert ügyefogyottak. Akik ne kellenének, mert kevesebbet teljesítenek, mint mások. A lélek által te is így nézhetsz körül a családodban is, még a munkahelyeden is, és az egyházban is, hogy ami alkalmas voltunk, Istentől van. Nincsenek alkalmatlanok, leírnivalók, kirekesztendők, kicsik, akiket el lehet taposni, korcsok, akik nem fontosak, akik gyengék, akikkel nem megy tovább a fejlődés. Nincsenek. Az lélek általi látással azt látom, hogy nincsenek alkalmatlanok, mert Isten szeretete és kegyelme kiáradt minden ember felé, ahogy itt Péter a prédikációjában beszél, mindenkinek adatik a lélek ajándéka. Nincsenek szabadíthatatlanok, ezt is olyan jó lenne meghallani, hiszen olyan könnyen beskatujázunk embereket. Nincsenek megszabadíthatatlan nyomorúságok, olyan tévtanításokat vallók, akik még ne változhatnának. Olyan megkötözöttek, okkult rabok, akik ne szabadulhatnának ki abból. Nincsenek leírható emberek, és nincsenek megvetendők a Szentlélek látása szerint. Aki a lélek által lát, az ítélet és beskatujázás mentesen lát mindhárom célcsoportban. A családban is, az egyházban is, és a társadalomban is. Ítélet és beskatujázás mentesen lát, mert reménnyel telien lát, mert nem fél, mert nem azt nézi, hogy mi a lehetetlen, hanem azt nézi, hogy Istennek minden lehetséges. Nem fél Isten prognózisától. Nagyon érdekes, ezt a szót használja tulajdonképpen a görög nyelv, amikor Isten megmutatja, megmondja, hogy mit tervez, az ő prognózisa, az ő jövőbe látása. Itt van előttünk a Bibliában. De sokan félnek tőle, hogy vajon Isten most ezt az embert például kiválasztotta, vagy nem. Eleve rossz így a kérdés. Isten prognózisától senkinek nem kell félni, aki őt keresi. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen, mondja a Biblia. A lélek által éppen azt látom, hogy Isten prognózisa végigfut, az ő terve megvalósul, az ő programja nem fagy le, nem áll meg, hanem az ő lelkével és igéjével, a világ kezdetétől fogva annak végéig magának egy gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. a lélek által látva, igenis misszióban gondolkozom, és azt mondom, hogy aki most kín van az utcán, az még nem keresztjén. És aki közülük majd itt fog megtérni, abból lesz református keresztjén. A lélek által hiszem és látom, hogy Isten, amit mondott a jövőről, beteljesül. Tegyetek tanítványokká minden népeket, és az én evangéliumot hirdetni fogják minden nyelven, minden népnek, mondja Jézus. Ez az ő prognózisa. Így tekint a jövőbe, és arra hív, hogy így tekintsünk mi is. Városunkra, országunkra, nemzetünkre. Örömmel teli a Szentlélek általi látás, hiszen már most látjuk lelki szemeinkkel a visszatérő Urat, és látjuk őt, mint királyt, idézi Péter apostol itt Dávid Zsoltárát, a 16. Zsoltárt, és olyan csodálatosan zeng Dávid arról, hogy kicsoda is az Úr, és milyen öröm az, hogy ő ott ül az Atya jobbján. És azt mondja, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. Tele van örömmel a Szentlélek által látó ember. Jó volt a múlt héten is találkozni ilyen szolgatársakkal is, akiknek a szívéből, a szeméből áradt az a bizakodó remény, ez az örömteli látás, hogy igen, nem hiába dolgozunk, nem tudjuk, mikor és hogyan fognak megtérni, kik lesznek a következők az adott gyülekezetben, ahol szolgálunk, de vannak és lesznek, mert ez az Isten ígérete, mert nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A Szentlélek által látó ember tele van örömmel, tele van bizakodással, tele van reménnyel, hiszen a győztes Úr jár előttünk, a királyok királya és az uraknak ura. És azt nézzük meg még végül, hogy hát kinek adatik a Szentlélek általi látás? Kinek adatik? Itt van az igében előttünk Péter pünkösdi prédikációjában. Először is azt látjuk, hogy azoknak adatik, akik radikálisan kritikusak önmagukkal. A leghatározottabban kritikusak önmagukkal. Önmagukkal szemben. A 23. versben, az alapigényben van egy különös megjegyzése, állítása az apostolnak. Azt mondja itt ennek a tömegnek, hogy felszegeztétek és megöltétek az Isten Krisztusát. Gondoljatok bele, testvéreim, ez a tömeg egészen más közösség, mint a nagypénteki. Lehet, hogy egy sincs ugyanaz. De ha vannak is, legfeljebb néhányan lehettek ott a nagypénteki tömegben. Itt most ez az akkori ószövetségi ünnepre összegyűlt sereg, Római Birodalom legkülönbözőbb tájairól. Semmi közük nincs ahhoz, ami nagypénteken történt. És most mégis Péter, mai szóval élve, az arcukba vágja, felszegeztétek és megöltétek az Isten messiását, a ti messiásatokat. És ami a megdöbbentő, nem lázadnak, nem kérik ki, nem zavarják el az apostolokat, nem hagyják ott őket. Beszéljetek már ilyen ostobaságokat másoknak, hanem magukba szállnak, szívükben megkeserednek, és azt kérdezik, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak. Más szavakkal, hogyan lehetnénk hívő Krisztus követők, üdvözülő emberek? Hogyan üdvözülhetnénk? Pedig itt aztán keményen arról van szó, hogy súlyos és személyes közük van Jézus halálához. Itt kezdődik a Szentlélek általi látás, amikor rádöbbensz, hogy súlyos és személyes közöd van Jézus halálához. Nem tudom, hogy hol tartunk ebben, testvére, ki hol tart. Felismertük már, valljuk ezt, hogy súlyos és személyes közöm van Jézus halálához. Az úrvacsorában, a húsvéti ünnepekben is sokan elmondtuk újra, igen, hiszem és vallom, az első embernek bűnesete folytán én magam is mindenestől fogva gyarló, esendő és bűnös vagyok, ki Isten ítélő széke előtt meg nem állhatok, sőt, halált, büntetést és kározatot érdemelek. És rámondjuk egyből hiszem és vallom. De hadd kérdezzem meg, mert magamat is kérdezem, kinek mondtad el ezt utoljára? Személyesen, testvér. A családban, akár a gyülekezet nagyobb közösségében, vagy a társadalomban. Kinek mondtad, mondtuk el ezt személyesen, hogy súlyos és személyes közön van Jézus halálához? Miattam feszítették meg? Emberek, halljátok? Miattam. Hát itt erről van szó, testvérek. Itt kezdődik a lélek általi látás. Amikor ezt meg is vallom, kinek mondtad el utoljára személyesen, hogy ekkora a bűnöd és nyomorúságod, hogy az Isten fiának bele kellett halnia. Aztán ki az, aki a lélek által lát, aki hisz Isten döntéseiben és terveiben. Ezt is itt olvassuk a mai alapigénkben. Péter utal Isten döntéseire, terveire, amelyek megvalósulnak, és aki hisz, ott már a lélek munkálkodik, aki valóban hiszi Isten nagy tervét és döntését, amit fejből tudunk megint csak, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez egy döntés. Isten odaadta, oda áldozta a fiát, hogy el ne vesz. Hiszed-e? És hiszed-e azt is valóban, hogyha te most hozzájössz, minden érdemtelenséged ellenére elfogad, minden bűnöddel jöhetsz hozzá. Úgy, ahogy a János 6-ban olvassuk, aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Ez is Isten terve. Vagy hadd idézzek még Jeremiástól, aki által szintén kijelenti az őt nagy terveit. 29. rész 11. versétől olvassuk így. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Ezek az Isten ígéretei. Ehhez kapcsolódik a hívő, ha hisz. És a Szentlélek általi látást az kapja meg, a harmadik feltétel, amit a Szentírás elénk tár, de az a mai prédikáció is Péteré, aki az életszentség mellett dönt nap, mint nap. Az életszentség mellett dönt nap, mint nap. Vagyis nem használja a pogányok kezét. Nagyon érdekes, hogy itt Péter így fogalmaz, hogy a pogányok keze által megfeszítettétek és megöltétek Isten fiát. A pogányok keze által. Ez az, amikor pogány módra, világi módra intézkedem, cselekszem, amikor a világgal együtt sodródom, és nem törődöm az életszentséggel. Pedig a lélek azokat vezeti, azoknak mutat látást, akik az életszentség mellett döntenek nap, mint nap. Csak érdekességképpen említem most itt a Jelenések könyvében a fennevad bélyegét, amiről olvassuk a Jelenések 14-ben, hogy az emberi kezekre és a homlokra, a fejre fölkerülő jelről van szó. Van ennek egy szimbolikus értelmezési lehetősége is, ami azt jelenti, hogy a gondolataimban és a cselekedeteimben képes vagyok behódolni a világnak. És hogyha így értelmezzük, akkor ne valami távoli jövőről gondolkozzunk, hogy majd egyszer fölvesszük a fennevad bélyegét, mert mi van akkor, testvéreim, ha már rég fölvettük? A gondolataink teljesen átprogramozódtak, és egy csomó dologban úgy gondolkozunk, ahogy a világ. Egy csomó cselekedetünk ugyanolyan, mint a világé. A kezünkön, a homlokunkon ott van a bélyeg. De ha ez így van, akkor nagyon-nagyon magunkba kell, hogy szálljunk, mert ott a Jelenések könyve nagyon határozottan fogalmaz, hogy milyen jövendő vár azokra, akik a fennevad bélyegét fölveszik a kezükre vagy a homlokukra. Együtt gondolkozunk, csalásokba, stiklikbe, tisztátalanságokba együtt cselekszünk. Egy kis ügyeskedés belefér, hozzányúlunk olyanhoz, amihez nem kellene, vagy nem volna szabad. Isten lelke pedig annak ad látást, aki az életszentség mellett dönt nap mint nap. A lélek általi látás és annak minden áldása azoké, akik valóban odaszentelik magukat Jézus Krisztusnak, és nap mint nap az ő követése mellett döntenek. Ez a lélek ereje által folytatott alternatív életforma, valaki így fogalmaz, ez az alternatív életforma, ez a legáldottabb missziói eszköz. A Szentlélek által Jézus Krisztus követésében spontán másképp élek. Ezzel nem dicsekszem, egyszerűen csak élek. Olyan vagyok, mint egy élő hirdető tábla. Egyszerű, de aki rám néz, látja, hogy kit követek. Élő hirdető táblák lehetünk. És ha ilyeneket látnak itt Székesfehérváron, a reformátusok között, vallom, özönleni fog a nép. Özönleni fog. Mert keresik az emberek, keresik ma is az Isten szeretetét, keresik a hiteles bizonyságot, keresik az örömet, amely nem egy feltunningolt, öngerjesztett valami, nem szerek által elért révület, nem a szexben megélt valami, hanem a Krisztushoz tartozás belső, csendes, elvehetetlen öröme. A lelki látás, a lélek általi békességnek az öröme. Igen, akik igazán kritikusak önmagukkal, akik hiszik Isten terveit és döntéseit, és akik az életszentség mellett döntenek nap mint nap, azoknak az életében kiárad a lélek, és látást ad, reményteli látást családról, egyházról, társadalomról. És végül befejezésül hadd idézzek John Stottnak, egy londoni lelkipásztornak könyvéből, az élő gyülekezet, a könyv címe. Csak néhány gondolatot még engedjetek meg, testvéreim, hogy felolvassak. Van egy álmom, az élő gyülekezet. Olyan gyülekezetről álmodom, amely biblikus gyülekezet, amely minden tekintetben hűséges Isten szentírásban adott kijelentéséhez, amelynek lelki pásztorai hitelesen és tisztelettel magyarázzák a szentírást, és így igyekeznek minden tagot éretten Krisztus elé állítani, amelynek népe szereti Isten igéjét, és engedelmes krisztusi élettel ékesíti, amelyet minden nem biblikus tartalomtól óvnak, akiknek az egész élete a biblikus egyensúly egészségét és szépségét tárja a világ elé. Álmom a biblikus gyülekezet. Olyan gyülekezetről álmodom, amely Istent tiszteli, amelynek népe azért gyűlik össze, hogy Istennel találkozzon, és az Urat imádja, amely tudja, Isten mindig közöttük van, és amely nagy alázattal borul le előtte, amely rendszeresen az Úr Jézus asztalához járul, hogy megünnepelje hatalmas művét, a megváltást a kereszten, amely zenei tudásával széppé teszi Isten tiszteletét, amely hisz az imádságban, és Istent keresi az imádságban, amelynek Isten tisztelete nem csak a vasárnapi Isten tiszteletben és az imaórákon nyilvánul meg, hanem az otthonokban, a hétköznapi munkában és az élet mindennapi dolgaiban is. Istent imádó gyülekezetről álmodom. Olyan gyülekezetről álmodom, amely gondoskodó gyülekezet. A gyülekezet sok népből, életkorból és társadalmi háttérből gyűlik össze, és Isten családjának egységét és különbözőségét képviseli az emberek előtt, amelynek közössége meleg és befogadó, és sohasem torzítja el a harag, az önzés, a féltékenység vagy a gőg, amelynek tagjai tiszta szívvel buzgón szeretik, elszenvedik egymást, megbocsátanak egymásnak, és egymás terhét hordozzák, amely barátságot kínál a magányosnak, támogatja a szegényt, és befogadja azokat, akiket a társadalom lenéz és kitaszít, amelynek szeretete túlcsordul a világba, vonzó, fertőző, ellenállhatatlan, maga Isten szeretete. Álmom a gondoskodó gyülekezet. Adja Isten, hogy nekünk is a lélek általi álmunk legyen. Álmunk a biblikus gyülekezet, az Istent imádó gyülekezet és a gondoskodó gyülekezet. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk most a hallott igére, és énekeljük a 392. dicséretünk 4. versét, a 392. dicséret 4. verszakát, sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Imádkozzunk. Háladással köszönjük neked, Urunk, hogy a te szent lelked igaz és tiszta látást ad gyermekeidnek. Köszönjük, hogy ez a látás azzal kezdődik, hogy önmagunkat látjuk meg. Annak az elveszett nyomorultnak, akik valóban vagyunk bűneink, lázadásaink, igazságtalanságaink miatt. Adj nekünk ilyen látást, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy a te lelked adja azt is, hogy hittel megragadjuk minden ígéretedet, az üdv ígéretet, hogy Jézus Krisztusért a legelveszettebb bűnös is menekülésért kiálthat, és meg is menekül, mert Jézus személyválogatás nélkül adta oda az életét. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te lelked világosságában lepleződik le, mennyire nem vágyunk mi az élet szentségre, mennyi mindent csinálunk a pogányok keze által ma is, mint anyaszentegyház, vagy mint egyszerű hívő emberek. Könyörülj rajtunk, hadd elevenedjünk meg annak látására, hogy ott árad ki a te lelked, ott történnek nagy dolgok, ott hatékony a misszió, ahol naponta oda szentelik az emberek az életüket neked, komolyan veszik az életszentséget, a bűn gyűlölését és a te igéd szeretését. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, áldott lelkeddel munkálkodj bennünk hatalmasan. Tégy minket élő, hirdető táblákká, bizonyságokká, akik élik, szóban és cselekedetben hirdetik a te szeretetedet, a te igazságosságodat, a te kegyelmedet. Így kérünk, áld meg gyülekezetünket, te szaporítsd ezt a közösséget az üdvözülőkkel, és te segíts, hogy amikor hazamegyünk és visszük, adjuk tovább az igét, családtagjaink szíve is megnyíljon, hogy a láng föllobogjon bennük is, a hozzátartozás örömének lángja. Az a lehetőség, hogy már itt a földön láthatjuk a te nagy terveidet, láthatjuk lelki szemeinkkel, amint királyként győztesen visszaérkezel, és minket az újjáteremtett világba átemelsz. Dicsőítünk, magasztalunk téged, és kérünk, maradj velünk. Áld meg a mi gyászolóinkat, vigasztald, bátorítsd az ő szívüket, áld meg, Urunk, betegeinket, erősítsd meg őket, és adj nekik élő hitet, hogy kapaszkodjanak belé teljes hitükkel. Áld meg a mi gyermekeinket, unokáinkat, a ránk bízott két intézményt, az óvodát, az iskolát. Áld meg, Urunk, anyaszentegyházunk szolgálatát a mai magyar társadalomban. Könyörülj, hogy a számok el ne bűvöljenek bennünket, se el ne keserítsenek, hanem Hadd lássuk, hogy te egyenként mész ma is szívtől szívig, és hívsz. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. És köszönjük, hogy aki segítségül hívja a te nevedet, Úr Jézus, az mind üdvözül. Köszönjük, hogy református egyházunkat sem vetetted el, ma is használod, ma is betagolsz közénk hitre jutókat, megtérőket. Hadd legyünk ennek a te áldott munkádnak áldott eszközei. Így kérjük, áld meg népünket, hazánkat, nemzetünket a Kárpát-medencében és azon túl. Áld meg mindnyájunkat, Urunk, amikor segítségül hívunk, és téged magasztalunk mindenért. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, hallgass meg minket könyörgésünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat és látásunkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.